Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg az igehirdetés alapigéit, amit erre a mai ünnepre, húsvét ünnepére egyházunk felolvasású kijelölt. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz intézett első levelében, az 5. fejezetben, a 6. verstől a 8. versig a következőképpen. Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszasság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a te ígéd igazság. Amen. Ünneplő gyülekezet, testvéreim a Jézus Krisztusban. Isten igéje nagyon sokszor hitvalló helyzetet teremt számunkra, és ahogy reformátor ősünk mondta, Luther, hikk és nun, vagyis itt és most szólít meg bennünket a jelenlegi valóságunkban, ami krízisünk és válságunk közepette, saját életünk aktualitására nézve. Ez mindig így van, testvérek, mert Isten igéje, hogy olvassuk a zsidókhoz írt levélben, élő és ható, élesebb minden kétélű karnál, és megvilágítja a szívnek minden szándékát. A vele kötött szövetségünknek, a megújításának az ideje ez ma. Ezért, testvérek, ahogy olvassuk a zsidókhoz írt levél egy másik szakaszában, ma ha az ő hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. A mai igében egy meglévő gyülekezeti konfliktusnak a közepébe csöppenünk bele. Gondolkodtam is, hogy mondom, húsvét ünnepére mennyire volt jó ez a textus választás, hiszen beszélnünk kell róla őszintén. A korintusi gyülekezetben, amely Pál második misszió útján alapult, és amely a földközi tengerpartján helyezkedett el, egy sokszínű gyülekezet volt. Tehát nem csak zsidókból lett keresztények voltak benne, hanem pogányokból lett keresztények is. Ez sokszor a gyülekezetben konfliktust okozott. Ezért olvassuk ugye a levélnek az elején, hogy már abból is probléma van, hogy ki az, aki a gyülekezetben vezető. Hogy Apollós, vagy Kéfás, vagy Pál, vagy Jézus, különböző szekciókra szakad a gyülekezet, és mindenki a saját magát, saját magáét duruzsolja. Testvérek, mennyire veszély egy sok lelkészes gyülekezeti helyen, hogy az ember azt mondja, hogy hát rendben, jó a másik is, meghallgatom, de azért az enyém. Az, amit ő mond, hát az aztán az igazi. Csak abba kell belekapaszkodnunk. Holott Pál egyértelmű útmutatást ad nekünk, testvérek, ebben a helyzetben, és hogy kicsoda Apollós, kicsoda Kéfás, meg kicsoda az a Pál. Mindannyian csak Istennek a szolgája, akik plántálják az igét. De ki az, aki mindezt végzi, és ki az, aki munkálkodik? Hát Jézus, illetve a Szent Háromságnak a teljes személye, ahogy Luther Márton olyan gyönyörűen mondja prédikációjában, hogy a Szent Háromság minden személye, az Atya, Fiú és Szentlélek azon munkálkodik, hogy bennünket, megítélt, kárhozatra méltó bűnösöket kiszakítson ebből a jelen való világból, és az Isten valóságába helyezzen el, és odaültessen át. De tudjuk azt, testvérek, hogy itt ezen a földön élünk. Ebben a földi valóságban, és itt kell nekünk hitvalló helyzetben, tisztán, igazán és krisztusian megélnünk azt, amit Isten ránk bízott. Tehát az egyik problémáról, testvérek, már beszéltem, de ennél mélyebb jellegű probléma volt a gyülekezetben, amelyről Pál itt a korintusiakhoz írt, első levél 5. fejezetében ír, méghozzá azt mondja Pál, hogy olyan dolog van köztetek, amely még a pogányok szemében is megbotránkoztató. Micsoda? Azt mondja Pál, hogy azt hallom felőletek, hogy valaki a gyülekezetben az apjának a feleségével, vagyis a mostoha anyjával él együtt, és azzal hál. És azt mondja Pál, hogy ahelyett, hogy ti megszomorodtatok volna ebben a helyzetben, inkább megkeményítettétek a szíveteket, és mindenféle olcsó megoldást kerestetek, csak hogy elmismásoljátok a bűnt. Testvérek, ugye ismerős ez számunkra, sokszor gyülekezeti vagy egyházi szinten. Elég csak a saját egyházunkra gondolni, az intézményes egyházunkra, és sokszor az ott felreppenő kósza hírekre, lelkészi szolgálatban állókkal kapcsolatban, vagy éppenséggel gyülekezet vezetői tisztségviselőivel kapcsolatban. A hűtlenség, a hanyagság, a pénzügyi dolgok, a hatalommal való visszaélés, és lehetne még sorolni hosszasan. És testvérek, tényleg olyan, mintha az ember az utolsó időket élné, hogy döbbenetes, hogy az egyház testébe is mennyire beleférkőzik a szétdobáló, hogyha lehetséges még a kiválasztottakat is elrémítse, elbizonytalanítsa, vagy bűnbe csábítsa. Azt mondja Pál, hogy abban a közösségben, a korintusi gyülekezetben nem veszik komolyan Jézus igét, és nem vették komolyan az egyház fegyelmet. Tudjuk, hogy ez kényes kérdés. Társadalmi szinten is problémák vannak az igazság szolgáltatással. De az egyházon belül még visszatetszőbb, még álságosabb és még jobban romboló, amikor a bűnt nem felfedni, nem nyilvánosságra hozni, és abban nem utat mutatni az illető számára, hogy bűnbánatot gyakoroljon, az bűn. Azt mondja Isten igény, aki takargatja az ő bűneit és vétkeit, annak nem lesz jó vége. Aki pedig megvallja és elhagyja, az irgalmat nyer. De itt egy olyan kontextus van, egy olyan helyzet, ahol még a gyülekezet is azt mondja, hogy hát persze, hát helyén való, vagy hát igazából nem foglalkozunk vele, becsukjuk a szemünket, vagy elfordulunk, mert hogy ez könnyebb megoldás. mert hiányzik, testvérek, az Úr félelme, nincs meg Jézusnak a jelen valósága, a józanság, a belátás, és kiveszni látszik a belső tűz is a gyülekezet életében. Ezért int bennünket az ige, hogy erősödjetek meg, hogy bár elhagytátok az első szeretetet, de hogy erősödjetek meg, ugye ez az egyik gyülekezet angyalának írja a jelenések könyvében. De ugyanez lehet a korintusi gyülekezetre is igaz, hogy amikor kihűl a szívükben az Isten iránti őszinte imádat, amikor kihűl Jézus Krisztus jelen valósága, Jézus Krisztus áldozatának az ereje, amikor úgy gondolna az ember, hogy ezt meg tudjuk oldani már, mert erre vannak megoldási sémáink. Pedig, ami történik, az nyilvánvaló tény és utálatos bűn. Nem az egyház akar erkölcsösködni, hanem Isten igéje mondja ezt. Nem csak Mózes második könyvében, ahol Mózes számára az Úr lediktálja az ő intését, az ő gondolatait, hanem azt olvassuk, testvérek, Mózes harmadik könyve 18. fejezet 8. versében is, hogy apád feleségének a szemérmét ne fődd fel, apádé az a szemérem. És testvérek, most nyilvánvaló ebben a jelenlegi helyzetben nem feltétlenül biztos, hogy le kell ragadnunk csak a paráznasságnál, bár nyilvánvaló, hogy erről is lehetne beszélni hosszasan. Mert talán a 21. században a férfiak számára talán az egyik legnagyobb veszély. A másik nem iránti fantáziágatás, gondolat, vagy éppen a félreérthető megjegyzések, rosszabb esetben a flörtölés, hűtlenség, vagy éppenséggel a pornó. De Isten igéje bennünket ennél mélyebben szeretne tanítani. És azt mondja, hogy a paráznasságnak a gyökere igazából az Istentől való elhajlottság. Mert a bűnnek a gyökere mindig az iránytévesztés. Nyíregyházán a Arany János általános iskola és gimnáziumban tanítok hit és erkölcstant, és ott a gyerekeknek minden egyes alkalommal, amikor a bűnről szoktam beszélni, a bűnről szoktunk beszélni, mindig tanítom velük, hogy mondom, gyerekek, a Biblia nyelvezetében a bűnszó az nem csak egy erkölcsi, egy etikai fogalom, hanem sokkal inkább, hogy jól értsétek, az egy képies nyelvezet. A héber nyelvezetben a bűn, a vétek az azt jelenti, hogy eltévesztettem az irányt. Irányt tévesztettem. Tudom, hogy mi a jó, mi az, amit Isten elvárna tőlem, de azt sugallja valami a belső ösztöneim, zsigereim, vagy éppenséggel mások, vagy az ős ellenség, hogy induljak el egy másik irányba. Hogy nem kell azt annyira komolyan venni. Hogy Isten csak gúzsba akarja kötni az életemet, hogy korlátozni akarja a szabadságomat. Pedig Isten éppen, hogy azt szeretné, hogy a mi szabadságunk Krisztusban legyen teljes és tökéletes. Milyen szép húsvétkor arra gondolni, hogy a zsidóság ilyenkor ugye a Peszak vagy Páska ünnepét ünnepli, és a Peszak szó a héber eredetiben, testvérek, azt jelenti, hogy elkerülés. Elkerülés. hogy a történetre visszaemlékezve a tizedik csapásnál, azoknál, akiknél az ajtófélfára fel volt festve a báránynak a vére, azokat elkerült az öldöklő angyal. De Páska ünnepén, húsvét ünnepén, Peszaknak az ünnepén mennyire szép beszédes nyelvezet ez, hogy elkerülni a bűnt, a vétket, amely sokszor megkörnyékez bennünket. És lehet, hogy most nem aktuális ránk nézve az, amiről Pál ott a gyülekezetben ír, de van ezernyi más probléma, amivel kapcsolatban viszont meg lehet, hogyha jutott idő, a bőti időszakban az őszinte elcsendesedésre, az önvizsgálatra, az Isten előtt való megállásra, akkor látjuk azt, tapasztaljuk azt, amiről József Attila így ír a versében, hogy én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja a szívem. Sokszor tényleg megdöbben az ember önmagán egy-egy mondaton, egy-egy gesztuson, egy-egy kifejezésen. Nem szükséges itt a paráznaságra gondolni, gondolhatunk testvérek a családon belüli erőszakra. Akár verbálisan, vagy akár fizikálisan. Vagy lehet, hogy csak éppen nonverbálisan, gesztusokkal. A leuralásra. Vagy éppen arra, hogy hogyan próbálna az ember mindig a másik felet győzedelmeskedni, és ez nem csak a házasságunkra nézve igaz, hanem sokszor egy munkahelyi környezetben is. Hogy hogyan próbálunk néha cinkosan beállni azoknak a sorába, akik egyeseknek a vesztét akarják, csak azért, mert tudjuk, hogy lehet, hogy azzal nekünk egyel jobb pozíciónk lesz, egyel előrébb tudunk jutni. Mi van a nyelv bűneivel, amivel Jakab apostol beszélt, bár a legkisebb az emberi testrészünk közül mégis egy halálos méreg. Azt mondja József Attila ebben a versében, a Én nem tudtam című versében, hogy azt mondja, hogy az ő szívében a bűn, mint ravata a feketül. A bűn, ami nem csak egy általános erkölcsi fogalom, hanem amelyet talán a bőti időszakban történő önvizsgálatodban személyesen le tudtál magadnak fordítani. És lehet, hogy annak a terhével jöttél most ide az Úr elé, és kéred, hogy Jézus, újítsd meg az én életemet. Jézus, add a te szabadságodat. Jézus, add a te bűnbocsánatodat. Jézus, add a te lelkedet, hogy újból az az öröm legyen bennem, ami a te örömöd. Hogy újból az a tűz legyen bennem, ami a te tüzed. Hogy újból az a szentség legyen bennem, ami a te szentséged. Hogy ne vágyódjak a világgal való kvaterkázásra, hogy ne vágyódjak arra, hogy ott beasszimilálódok, besimulok szépen, hanem hogy hagyd láthassa a világ rajtam, hogy tényleg én a tiéd vagyok. És nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltottál meg az atyáimtól, az őseimtől örökölt hiába valóságaimból, hanem szent és ártatlan vérednek az árán. Ó, bárcsak Isten adná a mi lelki szemeinknek, hogy felmérhetnénk Jézus áldozatának a nagyságát. Hát ha ezt egyszer megértenénk, akkor forró szívvel egyre mélyebben ragaszkodnánk az Úrhoz. A Páska ünnepe a szabadság ünnepe is, testvérek, hogy beszéltem, rövid említettem, de nem az a szabadság, amelyet ma Európa a zászlajára tűz, amelyet ma olyan hangzatosan mondanak az emberek, minden szabad nekem, hogy a szabadságban minden belefér, és hogy senki ne korlátozzon. A szabadság valójában számunkra, keresztények számára és a zsidóság számára is egy emlékünnep. ünnep, hogy Isten mit cselekedett értünk. Mi az, amit véghez vitt a mi életünkbe? Jézus Krisztus által. És hogyha ezt látjuk, akkor én a saját életemben azt tapasztalom, hogy akkor én egyre kisebbé válok. És Jézus egyre nagyobbá bennem. Hogy egyre több mindent látok, amelyet azt mondom, hogy nem azért, mert hogy nekem ezt meg kell cselekednem, hanem éppen azért, mert hogy az Urat szeretem, cselekszem meg örömmel. Hogy mondok egyre inkább nemet arra, amire határozottan és egyértelműen nemet kell mondani. Testvérek, hogyha a szabadság ünnepén szabadságról gondolkozunk, a Krisztusban való szabadságról, ugye akkor ahhoz az is szükséges, hogy teljes szabadságom csak akkor lesz, hogyha Jézus engedem teljesen uralkodni az életemben. Hogyha mindenemet átadom neki. És vajon hány olyan terület van az életünkben, az életedben, vagy akár az enyémben is, az önvizsgálat időszaka alatt, ami még olyan privát szféra volt, amivel kapcsolatban lehet, hogy esetleg elmondtad már, hogy Uram, a tiéd, de aztán mégis jó az, hogyha biztos kezekben van nálam. Az igazi szabadság, annak az útja egyedül a húsvéti bárány áldozatán keresztül lehetséges. Ahogy azt a Egyiptomból való szabadulásnál látjuk, és ahogy azt a mi húsvéti bárányunk áldozatán keresztül látjuk. Egy dologról szeretnék szólni még, testvérek, számotokra ezen a húsvéti ünnepen, méghozzá tovább vívva a bennünk rejlő bűnöket, amelyeket megint csak szeretném önmagamat ismételni, hogy itt nem általános erkölcsi jelleggel beszélünk, hanem hogyha őszinte önvizsgálat volt benned, akkor tudod, hogy miről szólok. Tudod, hogy mik azok a erőtlenségek, gyengeségek, amelyek a Istennel való kapcsolatodban, a Jézussal való közösségedben elszívják az energiát, és nem engedik, hogy hatékony legyél. Arra szóról szeretnék még röviden szólni, ami Pál apostol azt mondja, hogy ti ebben a helyzetben, amit tapasztaltatok itt a bűnelkövetés kapcsán, itt azt mondja, hogy Pál apostol, hogy felfuvalkodtatok, és hogy nemhogy megszomorodtatok volna, hanem hogy ez úgy dőfössé tett benneteket az Isten dolgaival kapcsolatban. És hogy miért hozom elő ezt a megszomorodni szót, mert itt a testvérek az eredeti görög szó, ami itt szerepel a megszomorodni szónál, az valójában a halott siratás. Tehát azt mondja Pál, hogy ebben a helyzetben ti nemhogy sirattátok volna a halottat, aki a bűn számára meghalt, hanem hogy felfuvalkodtatok és segítettétek. És ugye egyik oldalról szeretném a figyelmeteket felhívni arra, és közös elmélkedésre hívni, hogy vajon hányszor fordult elő, vagy mostanában előfordult az életetekben az, hogy a bűn miatt úgy sírtatok, mint olyan kontextusban, mint ami az a halálotokat hozza. Mint ami élettelenné tesz. mint ami kiveszi pont azt, amitől az ember élő lehetne. Hogy előfordult-e mostanában, vagy látjátok ennek a súlyát, ennek a terhét, és így tudtok-e készülni most az úrvacsora közösségére, hogy Uram, szeretném elgyászolni, szeretném magamban megöldökölni mindazt, ami elválaszt tőled, és szeretnék megint veled valami újat kezdeni. Olyat, ami tudom, hogy igazából az én javamra válik. És továbbéve a gondolatot, hogy ti, mint lelki emberek, a másik bűne miatt tudtok-e keseregni őszintén Isten előtt? Tudjátok-e úgy a gyülekezet közösségét hordozni, hogy abban a másikat nem feltétlenül rögtön a negatív kontextusba hozzátok, és próbáljátok ellehetetleníteni, hanem hogy sírtok és keseregtek a másik halott volt amiatt. Még akkor is, hogyha úgy nevezik őt, hogy élő. Gyászolni, siratni a régit, gyászolni afelett, hogy látjuk, hogy hová vezet a bűn, hogy milyen hatalmas mélység, örvény az emberi szív és az emberi gondolatok, és hogy látjuk-e, tapasztaljuk-e, és megéljük-e, hogy a Jézussal való kapcsolatunk, a benne való bizalmunk, az iránta fűtött hűs szeretetünk viszont segít, erőt ad a bűnnel szembeni harcban. Ezért Solc Laci bácsi olyan szépen fogalmazott, evangélikus lelkész volt, lehetne hosszasan beszélni róla, én írtam egy dolgozatot is róla az ő életéről, hogy hogyan hurcolták meg a kommunizmusban, hogyan veszítette el a lelkészi státuszát, hogyan rakták el, idézőjelbe takarították előtt a tiszta evangélium üzenetért, nagyon aranyos lelkész volt, ismerhettem személyesen, milyen szépen ír a 225-ös énekben. Ezért mondja, hogy támadj fel új életre már, Krisztus meglankadt népe. Húsvéti szép hajnalcsugár, csillan siess eléje. Meghátrált régen a halál, a győző életet kínál, a győzelméből ma néked. Testvérek, olyan jó lenne ebbe erős hittel kapaszkodni, hitünknek szent horgonyát ebbe vetni, hogy a győző életet kínál, és a győzelméből bennünket is részesít. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, hálás a mi szívünk, hogy ismerhetünk téged, hogy te nem csak egy név vagy, nem csak a történelem egy csodálatos, legendás alakja, hanem reménység szerint a mi Urunk, a mi megváltunk, a mi vigaszunk, a mi egyetlen reményünk, a mi útmutatónk. Hálásak vagyunk, hogy nem csak veszendő, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön és aranyon váltottál meg bennünket, az őseinktől örökölt, hiába való életmódunkból, hanem a te ártatlan szenvedésed és véred áldozatod árán. bár csak megérthetnénk ezt, bár csak felhevítené ez a szívünket, bár csak indítana ma is őszinte bűnbánatra, bár csak hozna számunkra életújulást, bár csak adná a szánkba a bűn megvallását és a te szent nevednek a dicséretét. Erre vágyódunk, Urunk. Amen. Semmifelől ne aggódjatok, testvéreim, hanem imádságaitokban és könyörgéseitekben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten színe előtt. És az ő békessége, amely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.